2-1-re kikapott a Monaco elleni felkészülés mérkőzésen az Anfield-en. Az angoloknál a kezdőcsapatban Szoboszlai Dominik is ott volt, a magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélték le, Kerkez Milos pedig az 59. percben lépett pályára. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyes vált az isztambuli Ötus Európa bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó 3. fokára Nagy-Britannia hatott fel. Ezek voltak a sportírek, további kellemes rádiózást kívánok!
Petőfi Rádió. Időjárás.
Napos, száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19, napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről, kizárólag magyar zenékkel.
Elvisztem valahol, te vagy tálod. Hallom, hogy utazol, és hogy keresed a helyedet. Emelem a fejemet, ugyanaz a reggel, vagy ez másik, ott sem értek el. Tudom, hogy nem kéred a szívemet, én meg nem adom vissza, mert a színeset szereted, az enyém túl furcsa, de tudod, hogy nem ez a tiszta, most a szívem veszem vissza, lehet, hogy nálad volt a kulcsa.
Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Az elmúlt hetekben többnyire a vízzel, illetve sokkal inkább annak hiányával foglalkoztunk itt a Holnap utánban, és ma ismét egy ilyen témával jövünk, mégpedig a Velencei tóról fogunk beszélgetni. A Velencei tó az elmúlt években gyakran került a hírekbe alacsony vízállása, az élővilág pusztulása, vagy épp a szárazra kerülő strandok miatt. miatt. Ma pedig megnézzük, hogy mi a jelenlegi helyzet és milyen kilátásaink vannak hazánk egyik kiemelt turisztikai célpontjánál. A vendégem pedig dr. Boromisza Zsombor, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszék egyetemi docense, tájépítész és nem mellesleg természetfotós, akinek mondhatni szakterülete a velencei tó. Szervusz Zsombor, üdvözöllek!
Szervusz, köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat is.
És hát talán röviden kezdjük azzal, hogy neked mi a kapcsolódásod a velencei tóhoz?
Talán a legfontosabb típusú érzelmi kapcsolódásom van elsődlegesen, hiszen már gyerekkorom óta, 0 éves korom óta ott nyaraltam, hosszú éveket töltöttem el ott, és később ez az érzelmi kötődés összekapcsolódott egy szakmai érdeklődéssel. Már a egyetemi diplomatervemet is a velencei tóhoz kapcsolódóan kerestem és írtam meg, majd a doktori disszertációmat, és természetesen ez azóta is fennmaradt. Igaz, a szakmai fókusz az többször változott, érthetően az elmúlt években főleg vízmennyiségi kérdések irányába.
És hát, ha már ugye említed a vízmennyiséget, talán elsőként beszéljünk arról, hogy a jelenlegi helyzet az hogy néz ki, és akkor nyilván ennek kontextusában tudjuk majd elemezni az odavezető utat, illetve a megoldási lehetőségeket. Tehát a kérdés, mit kell jelenleg tudni a velencei tó helyzetéről?
Ha valaki most elmegy a velencei tóhoz, akkor azt fogja látni, hogy néhány partszakaszon nagyon kellemesen lehet strandolni, de kisebb vízben találja magát az ember, és lesznek olyan partszakaszok, ahol kiszáradt, nagyobb, kopár partfelületekkel fog találkozni. Azt gondolom, hogy ezek az első szubjektív, de meghatározó benyomásai az embereknek. Ehhez talán hozzá kapcsolható egyetlen egy tényszerű adat. Az Agárdi vízmérce szerint jelenleg 2026. július közepén a velencei tó vízállása 35 cm. Kontextusba helyezve, a korábbi negatív, legalacsonyabb rekord 1934 óta mérik a velencei tó vízszintjét, 53 cm volt, tehát már majdnem 20 cm-rel vagyunk a legutóbbi negatív rekord alatt, és még csak a nyár közepén tartunk.
Ez egy történelmi mélypont, akkor gondolom, és akkor van valami becslés arra vonatkozólag, hogy hol lehet ennek a vége, vagy ezt azért nem lehet megmondani?
Teljesen pontosan értelemszerűen nem tudjuk megmondani, mert nagyon erősen az időjárástól függ, amiben főleg a hőmérséklet, a szél és a csapadék mind meghatározó tényező lesz. De az biztos, hogy amikor egy meleg, ráadásul meleg, szeles napunk van, akkor akár 1 centimétert is csökkenhet a tó vízszintje. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyári hónapokban, június, július, augusztus egy 6-8 centit szinte mindig csökkent a tó vízszintje, és az elmúlt években láttuk, hogy akár október elejéig nagyon kellemes 20-25 fok fölötti hőmérséklet tud lenni, tehát a legalacsonyabb vízállás potenciálisan akár szeptember végén is várható.
És egyébként, hogyha itt elérjük akár a nullát, ez azt jelenti, hogy kiszárad a tó?
Ez egy viszonyítási alap, amivel tendenciákat lehet nyomon követni. A velencei tónál egy ilyen meghatározó van, ez az Agárdi vízmérce. Természetesen vannak a tónak mélyebb részei, Dinnyésen, illetve a velencei evezős pályánál, ahol szinte biztos, hogy összefüggő nyílt víz fog maradni, de hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor várhatóan még kisebb tófelületet, még nagyobb kiszáradt partszakaszokat, és akár kicsit ilyen egymástól elváló részmedencéket, tehát ilyen megosztott nyílt vízfelületeket is fogunk látni, ilyen zátonyok, szigetek fognak megjelenni itt-ott a vízben.
És azokra a célokra, amelyekre jellemzően használjuk a tavat, ugye strandolást már említetted, de vízisportokat említhetnénk, horgászat, ezek a jelenlegi vízszint mellett még fenntarthatóan tudnak működni, vagy ezeket most már ezen a nyáron el kell felejtenünk?
Azt gondolom, hogy a strandolás az néhány partszakaszon azért, mert tartósan meg tud maradni. Nyilván nem mindegy, hogy melyik partszakaszokról beszélünk. Például említettem, hogy az Agárdi partszakaszon várhatóan azért még lehet élvezni, Velencén és Gártonyban is vannak még olyan partszakaszok, de egyre kompromisszumosabb lesz, több lesz a korlátozás. És ez jelentős részben nem csak a víz mennyiségével, hanem a minőségi kérdésekkel is erősen össze fog függni. Más használatok is megérezhetik ezt a hatást. Említetted a horgászatot, biztos vagyok benne, hogy szintén egy erős kárval a módja lehet, nem csak a vízmennyiség miatt, hanem akár a halállományra gyakorolt hatásokon keresztül. Biztos, hogy vannak olyan vízi sportok, ahol például valami kis merülésű sporteszközökről van szó, nagyon népszerűek a szapok, biztos vagyok benne, hogy azt még hosszú távon lehet használni, vagy lehet látni, hogy akár a szörfösök is jelenleg is jól kihasználják és élvezik a tavat.
És ha már vízminőség, ugye hallani arról, hogy egyre savasabb a tó, vagy a sótartalma az növekszik, a algásodásokról is néha lehet híreket hallani, ezek mennyire befolyásolják a tó használatát? Tehát például strandolóként mennyire vagyok biztonságban, hogyha belemegyek ebbe a vízbe?
Biztos, hogy kompromisszumot jelenthetnek, és folyamatos odafigyelést igényelnek. Alapvetően a strandolásnak az egyik fő kritériuma az, hogy bakteriológiai szempontból megfelelő legyen a fürdővíz, amit használunk, és ahogy ez egyre kisebb, egyre intenzívebben felmelegszik, megváltoznak a benne lezajló biológiai folyamatok, kétségkívül ennek a kockázata meg fog nőni. Tehát várható, hogy akár ilyen szempontból is lesznek a nyár folyamán a későbbiekben további korlátozások. Jelenleg inkább azt látjuk még, hogy bizonyos strandokat, fizető strandokat ingyenesen használhatóvá tettek az önkormányzatok, ezzel is próbálva segíteni a helyi turizmust és a tó vonzerejének megőrzését.
Feltételezem, hogy most ők is nehéz helyzetben vannak, illetve érzékelik azt, hogy itt bizony egy komoly kihívással kell szembenézni.
Igen, és ez egyértelműen meg is jelenik a kommunikációban, és én teljesen megértem azt a közhangulatot, ami akár az önkormányzatok, akár a tóhoz kötődő vállalkozók, főleg ugye az üdülés turizmusban dolgozók részéről megjelenik, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt nem lehet elengedni, és fontos szempontként kell a jövőbeni döntések során is figyelembe venni. Hogy mik lesznek ezek az irányok és döntések, ez persze egyértelműnek nem merném nevezni.
Az, hogy már ilyen helyzet alakult ki a tavon, az egyébként mondjuk egy egyszeri, tehát a melegnek, a hőkupolának, ugye, ami itt volt például június folyamán, az aszályos nyárnak, illetve tavasznak köszönhető, vagy ez inkább egy évek óta húzódó folyamatnak az eredménye?
Az, hogy ezt a jelenséget most látjuk, megéljük, és ilyen figyelmet kapott, ez hozzátartozik, hogy a tónak a természetes tulajdonságai erre hajlamossá tették. Erről is érdemes lesz beszélni. A kérdésre a rövid válasz viszont valóban az, hogy egy olyan korszakot élünk meg, ahol az időjárás és az éghajlat erősen fokozza ennek a hatását. És itt elsősorban arra kell gondolni, hogy van egy évek óta tartó halmozott csapadékhiány, amihez hozzájátszanak azok a magas hőmérsékletek, a kánikula következtében kialakuló intenzív párolgás, ami értelemszerűen felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Ez ilyen szinten talán a 20. században nem volt jellemző, tehát kétség kívül valami pluszról, valami extráról kell beszélnünk, de ez nem vonja ki a képletből a tó természetes tulajdonságaiból adódó sérülékenységet vagy kockázatot.
De ahhoz, hogy megkapjuk a válaszokat azokra a kérdésekre, hogy hogyan tudunk változtatni a kialakult helyzeten, a velencei tó múltjába is vissza kell tekintenünk, úgyhogy ezzel fogunk visszajönni a szünet után, maradjatok velünk!
Ez a Greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után!
You took my heart and let it bleed. Wrote your love songs in my sleep. Wrote your love songs in my sleep. Saw you dancing on the street. Saw you dancing on the street. Wrote your love songs in my sleep. And I recall. Hang your painting on the wall. Are you missing me at all? Hang your painting on the wall. Tell me why you never call. Yeah, I keep losing sleep. Baby, it's you I really need. Don't make me bleed, don't make me bleed. I need.
Fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Boromisza Zsombor, és a velencei tóról beszélgetünk. Ugye az első részben megnéztük azt, hogy hogyan jutottunk el a mostani helyzethez, ugye egy történelmi mélyponthoz a tó vízszintjét illetően. Most pedig megnézzük azt, hogy tulajdonképpen hogyan jutottunk el idáig, és talán kezdhetnénk azzal, hogy megnézzük a tó történetét, mondjuk addig a pontig, ameddig elkezdődtek a tó körüli fejlesztések.
Igen, én ezt nagyon fontosnak gondolom, mert a jelenlegi helyzet megértése és a változtatási, beavatkozási lehetőségek miatt is érdemes értenünk ezt a tavat. Ez a tó egy természetes tó, földtörténeti szempontból aránylag fiatalnak számít. Amit fontos tudni róla, hogy a vízgyűjtő területe, tehát az a környező táj, ahonnan összegyűjti a különböző vizeket, aránylag kicsi. Maga a tó is, tudjuk, Magyarországon nagy tónak számít, de még így is aránylag kicsi, ezzel a 24 négyzetkilométerrel, illetve sekély. Az átlag vízmélysége 1,5 méter. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész tó úgy viselkedik, mintha part lenne hidrobiológiai értelemben. És ami még nagyon fontos, hogy itt a hazai kontinentális klímán, ahol tudjuk, hogy néha esik, néha szárazság van, néha meleg van, néha hideg van, teljesen természetes, hogy ingadozik a vízszintje, változik a vízszintje. Ez a szabályozás előtt azt jelentette, hogy a akár 10-szeres méret különbségek is lehettek a tóban, és valóban ismerjük a történelmi feljegyzésekből is, hogy néha valamilyen szinten kiszáradt. Kétségkívül ezeknek a gyakorisága lehet, hogy nem volt olyan intenzív, mint amit jelenkorunkban az éghajlatváltozás következtében tapasztalunk. Tehát kicsi, ingadozó vízszintű tó, aminek a vízfelület nagy részét valamilyen mocsári növényzet nádas borította. Nagyjából így kell elképzelni a velencei tó természetközeli karakterét, és az az érdekes, hogyha most ránézünk a tóra, majdnem, hogy elkezd jobban hasonlítani ehhez a természetes karakteréhez, így, hogy a vízszintje drasztikusan elkezdett lecsökkenni.
Mert hogy újra megjelent például az a növényzet, vagy az az állatvilág, erre gondolsz?
Így van, hiszen a beavatkozások következtében változott meg például a nádas borítás aránya, korábban a tó vízfeletének 2/3-át borított a nádas, egy beavatkozás következménye is eredménye, hogy ez 1/3 körüli aránylag csökkent le, de ez már a 20. századnak az eredménye.
És hát mielőtt ezekre a fejlesztésekre rátérnénk, ha jól tudom, 1860-as évek környékén volt az utolsó kiszáradása a tónak. Ha azt az akkori kiszáradást összevetjük a mai kiszáradás közeli helyzettel, talán nem túlzok, hogyha ezt mondom, miben különbözik a két állapot a tónak?
Azért nehéz az összehasonlítást megtenni, mert azért olyan pontos információink nem állnak rendelkezésre, hogy az a kiszáradás az akár egy mostanihoz hasonló alacsony vízszintet jelentette, vagy még kisebb szinte a nyílt vízfeletek teljes eltűnését. Biztos, hogy jelentősen leapadt a velencei tó vize. A különbség talán még, ha egy dolgot teltek hozzá, nem csak abban lehetett, hogy akkor még kisebb volt a víz, vagy esetleg több volt, hanem hogy volt-e mondjuk a használatnak, a hasznosításnak alternatívája. Leginkább ez az, ami híressé vált, hogy huszárok gyakoroltak a velencei tó medrében, illetve abban az időben akár valamilyen mezőgazdasági, leginkább legeltetés hasznosítás is szóba jöhetett. Most látjuk, hogy sokkal nehezebben találjuk a helyünket, hiszen egy konkrét elképzelésünk van arról, hogy mire szeretnénk hasznosítani a tavat, de nem szeretnék ezzel még teljesen előre szaradni.
Viszont akkor ugye a szabályozások, hogyha már több ízben szóba került, mit kell tudni ezekről, miért indultak el, milyen célt szolgáltak, és miben változtatták meg a tó karakterét?
Azt gondolom, hogy általában, ahogy az ember hozzányúlt a természethez, az nagyon sokszor arról szólt, hogy valami konkrét használathoz szeretnénk igazítani a természeti adottságokat. Ez a vizekre nagyon igaz. Látjuk nagy folyóinknál is, hogy elsősorban mezőgazdasági célok, területnyerés, az áradások kiküszöbölése, területek beépítése voltak a prioritások. Hasonló tendenciákat látunk a Velencei tónál is, és először ahhoz nyúltak hozzá, hogy ne legyen túl sok víz, hiszen először a tónak a levezetése indult el, illetve egy jelentős változás szintén a 19. században, hogy megépült az a vasút, ami végig fut egészen a Balatonnak és a déli partján, és ez bizony azért különböző élőhelyeket elvágott egymástól. A Velencei tavat és a tótól délre lévő vizes élőhelyeket, amit ma részben Dinnyési Fertő néven ismerünk. Tehát elkezdtük szabályozni a tónak a vízszintjét, ha túl sok van, tudjunk megszabadulni tőle, ne öntse el a környező településeket, illetve egy infrastruktúra elemet helyeztünk el a déli parton, ami nyilván valamennyire be is korlátozta azt, hogy ennek hogyan fog változni a természetes karaktere. Következő jelentős ciklusban viszont ugrunk a történelemben a 20. század közepére, 1960-as, 70-es évek. A tó karakterét alapvetően átalakító folyamatok. Létrejön egy Velencei Tavi Intéző Bizottság, és a cél, hogy üdülő tavat hozzanak létre, közel van a fővároshoz, és kedvező adottságokkal rendelkezik. Ennek érdekében először is nagy nyílt vízfelületeket hoznak létre. Kotrás történik, iszapot, nádast távolítanak el. Állandó partot alakítanak ki a partvonal jelentős részén. Még könnyebb, közelebb építeni a parthoz. Balatonról is jól ismerjük ezeket a beton partvédő műveket, kikötőket, csónakhajó kikötőket, illetve a strandokon is ezek vannak. És a harmadik lépés, hiszen már a vízszintet szabályoztuk, a partot szabályoztuk, semmi nem akadályozza meg a tó körbeépítését. A 70-es években még volt egy vízszintet érintő beavatkozás, mégpedig két víztározót hoztak létre, amik elvileg a tó vízpótlását szolgálták. Később bebizonyosodott, hogy ezek inkább éven belüli kisebb szélsőségek kompenzációjára alkalmasak, mondjuk egy jelenlegihez hasonló sok éves csapadék hiány megoldására már nem alkalmasak ezek a létesítmények. Röviden így foglalható össze ezekkel a lépésekkel a tószabályozás története.
De akkor, amit mondasz, abból az is következik, hogy tulajdonképpen a 20. században, vagy mondjuk az elmúlt bő 150 évben, ugye azt mondtuk, hogy 1860 óta igen, nem szárad ki a tó, nem kellett olyan szintű vízszint ingadozással, vagy ugye kiszáradás közeli állapotokkal szembenézni, mint amilyennel ma kell szembenéznünk.
Igen, valóban. Egyrészt az időjárási éghajlati körülmények az elmúlt 100 évben a mostanihoz hasonló extrém körülményeket nem hoztak létre, illetve azok a szabályozási rendszerek, amelyek vagy a levezetést, vagy valamilyen keretek között a pótlást tudták szolgálni, ezek ezt ki tudták kompenzálni. Nyilvánvaló alacsonyabb vízszintek azért az elmúlt néhány évtizedben is voltak, tehát 90-es évek elején is voltak, de nem a jelenlegihez hasonló mértékű szintű.
Ugye az egyértelmű, hogy ezek a szabályozások mit adtak az embernek, aki használta a tavat, de az élővilág szempontjából ezek a változások milyen hatásokkal jártak?
Az élővilág rendszerint sokkal jobban tud alkalmazkodni, mint az ember. És itt is azért lehet látni, hogy nagyon sok, mondjuk madárfaj kiválóan megtalálta az életfeltételeit ezek között a szabályozott keretek között is. Természetesen más, akár halfajoknak, vagy madárfajoknak stb. Lesz optimális az a 200 évvel ezelőtti erősen ingadozó, néha kiszáradó Velencei tó, mint egy tartósan, magasan tartott vízszint. És ez összetett, ez sosem fekete-fehér, ez igaz az alacsony vízszintekre is, ezeknek a különböző típusú gyakoriságára, meg a magas vízszintekre is. Lehet példákat is mondani értelemszerűen. Az élővilághoz talán egy fontos tényező még, hiszen volt egy konkrét, célzott beavatkozás a tó élővilágában, nevezetesen 1974 óta kizárólag horgászati, tehát semmilyen halászati tevékenység nincs a Velencei tavon, és értelemszerűen főleg olyan halfajok telepítése történt, amelyek relevánsak, népszerűek célfajai a horgászatnak, és mivel szép nagy nyílt vízfelületeket hoztunk létre, lehetett olyan halfajokat telepíteni, amelyek jól érzik magukat ebben a magas, tartósan magas nyílt vízben.
Akkor most látjuk azt, hogy hogyan jutottunk el a mai állapotokig, a mai helyzetig, viszont akkor a folytatásban nézzük meg, hogy milyen más értelmezési keretekben tudunk gondolkozni a mostani helyzetről, mert hogy van olyan elképzelés, hogy nem feltétlenül vízhiányról beszélünk, hanem sokkal inkább egyfajta alkalmazkodási válságról, úgyhogy maradjatok velünk a szünet után, innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Befagyott a szív, megfeszül a váll. Ez nem a szabadság, ez kopár magány. Gyere vissza hozzám, tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyű a szél. De nem csak álmodtad azt, hogy idáig eljöttél. Lehet, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyű a szél. Ne csak a vihart, vissza nagy folyó, jó, 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 a végtelenbe hajt. Lehet, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél. De nem csak álmodtad azt, hogy idáig eljött.
Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez még mindig a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Boromica Zsombor, és a Velencei tóról beszélgetünk. Az adás első felében megnéztük azt, hogy mi a jelenlegi helyzet, és most már azt is tudjuk, hogy hogyan jutottunk el idáig, milyen fejlesztések valósultak meg a tó környékén az elmúlt 100-150 évben. Viszont most beszéljünk egy kicsit arról, hogy Zsombor, neked nemrég jelent meg egy cikked a Velencei tóról a klímaváltozással, illetve fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó másfél fok portálon, és ebben azt írod, hogy nem vízhiány van, hanem sokkal inkább egyfajta alkalmazkodási válság. Ez mit jelent?
Vízhiány van, de azért is tartottam fontosnak ezt a címet, illetve ezt a megfogalmazást, mivel az értelmezés, ahogy te is fogalmaztál, nagyon fontos. Mit kell látni, és milyen következtetést kell levonni abból, hogy most ilyen kicsi a tónak a vízszintje. És valamennyire érintettük is, hogy azok a használatok, amelyek alapvetően a velencei tavi turizmus húzóágazatai, egy ilyen helyzetben elég korlátozottá válnak. Adott esetben nem lehet mindegyiket folytatni, és itt főleg a fürdőzés és a horgászat az, ami látjuk, hogy alacsony vízszintnél, illetve az ebből levezethető vízminőségi problémáknál erős kockázatot jelent, és fel kell tenni azt a kérdést, hogyha nagyobb gyakorisággal esetleg bekövetkeznének ilyen kisvizes időszakok, akkor hogyan kell kezelnünk a Velencei tó használatát, és vannak-e alternatíváink esetleg másfajta hasznosításra, amelyek sokkal jobban tolerálják, hogy néha kisvíz van, néha nagy víz van, tehát itt az alkalmazkodáson és a rugalmasságon van a hangsúly.
Ugye már említettük, hogy a 19. századi kiszáradás idején huszárok gyakorlatoztak a tómederben, de gondolom ez most nem opció, vagy reméljük nem
reméljük.
Opció. Hogyan néz neki ma egy ilyen rugalmas alkalmazkodás? Hogyan tudnánk használni a tavat, hogyha ilyen alacsony, illetve még alacsonyabb lesz a vízszintje?
Egyrészt lehet abban gondolkozni, hogy azért nagyon sok olyan példa van Európában, ahol a tó elsődlegesen egy látványelem, és nem feltétlenül csak arról szól a helyi gazdálkodás szolgáltató szektor, hogy a tavon megvalósuló tevékenységek szükségesek hozzá. Példákat fogok mondani, és nem biztos, hogy ezek a kizárólagos megoldások. Semmilyen szélsőséget nem is szeretnék sugallni. De az biztos, hogy például a Tiszatavon folytatott ökoturisztikai tevékenység, ami a természeti értékek megfigyelésén és az erre épülő szolgáltatásokon alapszik, ez sokkal jobban működik akkor is, hogyha itt néha kis víz van. És itt akár eljuthatunk oda is, hogy az élővilág számára milyen hatást gyakorol ez a kis vízszint, mert azt látjuk, hogy egyértelműen nem lehetne azért azt mondani, hogy egy ökológiai katasztrófáról beszélünk. Vagy még egy példát mondva, szerencsére a Velencei tónál is azért a kerékpáros turizmus nagyon népszerű az elmúlt évtizedben, ez biztos, hogy jelenlegi formájában is tud működni, ahogy akár helyi döntéshozók is szoktak fogalmazni, ez a fürdőnadrágos turizmus lehet, hogy végiggondolandó, felülvizsgálandó.
Ez egyik oldalról érthető, viszont a másik oldalról felmerül az a kérdés, hogy mondjuk akinek nyaralója van a tóparton, vagy esetleg ott üzlete van, gazdasági tevékenységet folytat, ami szorosan kapcsolódik ahhoz a fajta turisztikai használati módhoz, ami jelenleg meghatározó a tó partján vagy a tó körül. Ő nekik mit lehet mondani, vagy ők hogyan tudnak változtatni?
A felvázolt használati felülvizsgálat, az alkalmazkodó használat, ez biztos, hogy egy hosszú távú elképzelés. Viszont hosszú távon valami ilyenben látom a valós stratégiát. És akkor itt be lehet hozni azt, hogy de mit lehet, vagy mit kell csinálni rövid távon. Egyrészt lehetnek olyan vízmennyiségi, vízminőségi állapotok, ahol akár valamilyen halálománymentésre, vagy hasonló intézkedésre lehet szükség. Ez tényleg egy mondjuk oxigénhiány esetén. Erre már most elkezdett felkészülni az Országos Horgászszövetség, sőt már levegőztetős most is Budakeson, a tavon. Vízpótlás talán az egyik legizgalmasabb és legmegosztóbb kérdés, hiszen a közbeszédben leginkább erről van szó.
Ugye említetted az ökológiai katasztrófát, sokan beszélnek arról, hogy most már itt tartunk, te viszont ebben az említett cikkben ezt vitatod. Mi az okod erre, illetve mi az, ami azt mutatja, hogy esetleg itt más értelmezésnek is van helye?
Az élővilágra gyakorolt hatások mindig nagyon összetettek. Nem lehet azt mondani, hogy nettó pozitív vagy negatív. Még akár szélsőséges példát is mondhatnék, hogyha teljesen eltűnne a Velencei tóból a víz, akkor is lennének nyilván olyan madárfajok, olyan emlősfajok, amelyek a kiszáradt tómederben találnák meg pont azt a felszabaduló nist, azt az élőhelyet, ami számukra optimális. Biztos, hogyha itt alacsony lesz a vízszint, akkor halállomány, a jelenlegi halállomány sérülni fog. Biztos, hogyha kiszáradnak a tó nyugati részén lévő nádasok, akkor az ott költő madárfajok jobban ki lesznek téve szárazföldi ragadozóknak, vagy akár a vaddisznót is beleérthetjük ebbe. Ugyanakkor azt is látni kell, ahogy te is mondtad, hogy számos növényzet elsősorban a vízminőség szempontjából, élőhelyi szempontból meghatározó nádas ebben a félig kiszáradt vagy nagyon alacsony vízben tud terjedni. Ugyanez igaz hínártársulásokra is. És lehet említeni példát állatvilágra, most az ember kimegy a Velencei tó partjára, nem lehetetlen két fokozottan védett természetvédelmi szempontból fontos madárfajjal is találkozni, az egyik a gulipán, a másik a gólyatöcs, amelyek gázló madárként pont ebben a kis vízben találták meg az optimális életfeltételeiket. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés.
Tehát akkor inkább egyfajta átalakulásról beszélhetünk ökológiai értelemben, semmint arról, hogy itt egy katasztrófa helyzet állt elő.
Igen, így van. Mi megszoktunk egy állapotot, azt az átalakított állapotot, és azt tekintettük természetesnek, és azt az élővilágot is, ami ehhez alkalmazkodott. És ahogy mondtad, most átalakulás van, ráadásul a tónak a természetközeli eredeti karaktere irányába történik egy átalakulás, csak ez a mi szemünk számára szokatlan, hiszen lehet, hogy 200 éve nem láttunk ilyen jellegű élővilágot sem, mint ami most van.
És akkor elképzelhető, hogy ezt a fajta változást, ami a természetben lezajlik, ezt kell az emberek fejében is tulajdonképpen lemásolni, és ezt kell átkattintani a fejünkben, hogy egy picit másképp tekintsünk a tóra, és ezek között az új fajta körülmények között megtalálni azt a fajta, akár legyen ez kikapcsolódás, szórakozás, természetnek a megfigyelése, vagy akár gazdasági tevékenység, ami ugyanúgy végezhető, és ugyanúgy egyébként jól tudjuk magunkat érezni a tópartján.
Igen, talán egy olyan példát lehetne mondani, hogy ha egy barátunk vagy ismerősünk személyiségét figyelmen kívül hagyjuk, akkor egyrészt mi állandóan csalódni fogunk, ő meg frusztrált lesz, mert nem fogja azt hozni, amit úgymond mi elvárunk tőle. Lehet, hogy erős a hasonlat, de biztos, hogy egy csomó csalódástól és nagyon sok energiabefektetéstől megkíméljük magunkat, beleértve ebbe akár a helyi turizmusnak a problémáit, hogyha nem próbálunk bizonyos természeti realitásokat hosszú távon figyelembe venni.
Összegezve akkor talán mondhatjuk, hogy a beépítések, a fejlesztések, illetve az az elképzelés, hogy a Velencei tónak egy állandóan magas vízszintű tónak kell lennie, ez lehet a probléma gyökere. Vajon ezt ki lehet-e már mondani, illetve átkattant-e már az emberek, akár az érintettek, akár a döntéshozók fejében ez a kérdés?
Semmiképpen nem szeretném túl romantizálni ezt a jelenlegi helyzetet, hiszen ha eddig nem történtek meg olyan intézkedések, amelyek a tartósan magas vízszinthez kiépített, kialakított turizmus szerkezetváltására irányulnak, akkor most azt gondolom, hogy a döntéshozóknak valami rövid középtávú vízpótlásban gondolkozni kell. De hosszú távon biztos vagyok benne, hogy minden döntéshozónak, helyi vállalkozónak, helyi lakosnak az az érdeke, ha elkezd felkészülni arra az eshetőségre, ami egy valószínűnek tűnő eshetőség, hogy nem lesz garantálható a megszokott 70-es évektől kialakított tartósan magas vízszint, és bizony el kell kezdeni szép lassan, de egyértelműen egy olyan stratégiát kialakítani, hogy hogyan tudunk olyan használatot folytatni, hogyha itt ingadozó vízjárás van, és néha kis víz van.
Hát akkor ezzel fogunk tovább menni, és megnézzük a megoldási vagy alkalmazkodási lehetőségeket, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Itt van az ősz, és csendben mindent eltakar. Itt van az ősz, és elvisz minket ez a szélvihar.
Yeah. beszélj, végre minden mocskot betemetnél. A levelek közt keverednél, mind a néhez szájat megetettél. A fottyal a hóval verekednél, tűzzel lányban melegednél. Nem keveredett meg a szerepet még, a kezemet a tollal te vezeted még. Minden tőle telhetőt megtettél, az évszakok között elvesztél. A szavakkal sebeket ejtettél, háttép szoroló verőket a tetteknél. Tisztát nyár, még várjál tél, tisztellád, nem hátrál még. A fák a lombjukat tárják szét, mert végre már. A levelek táncolt járnak a tereken, bárcsak itt lennél. Remélem hiányzol neked, mint nekem, kedvesem ülj ide mellém. Mint évente játsszuk-e még egyszer, míg minden télben nem fordul. Csit, alszik a város, ne ébreszt fel. Pont itt, pont veled, pont most. Letesszük az íre a pontot, pontot. Csak ülünk a dombon és nekünk vetköznek a fák meg a bokrok. Mikor az őszbe csengetett, láttam, csak álmos, de nem beteg. Alszik a föld, ami nem alszó, vár minket a tarka rengeteg.
Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
Ez a legújabb magyar zene.
Gathering a pink target tries to blow me away. I was there in my dreams, but I fade each day. My head says run, but I beg you so bad, don't leave me now. I'm a stone wrapped in soft skin. Me, then watch me break. I go quiet and I scream. Don't know who I am. Please don't leave me. Every part of me just wants you to stay with me.
I push and pull like I need a knife. I feel so alive. That fix me now. I'm breaking free. I want you to feel too. If I live
holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Boromissa Zsombor, és a Velencei tóról beszélgettünk. Az adás eddigi részében megnéztük, hogy mit kell tudni a tó múltjáról, illetve láttuk azt is, hogy jelenleg milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. Most viszont térjünk rá a megoldási lehetőségekre, és elsősorban beszéljünk talán a legtöbbet emlegetett témáról, ez pedig a vízpótlás kérdése. És ugye ennek kapcsán lehet hallani a Duna vizének a felhasználásáról, tisztított szennyvízről, esetleg a korábban használt víztározóknak a helyreállításáról. Mit gondolsz ezekről, illetve melyiket tartod reálisnak?
Jelenleg van egy olyan halálomány és egy olyan kialakult turisztikai infrastruktúra, amelyhez rövid középtávon valamilyen vízpótlásban valószínű gondolkozni kell. Ma már ezeket nem engedhetjük meg hatásvizsgálatok, hatástanulmányok nélkül, hiszen én azt vallom, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségű vizet és milyen áron, és nem most a gazdasági értékében, hanem akár az ökológiai hatást tekintve. Ez akár a Velencei tóra gyakorolt hatás, akár az a hatás, ami a valahonnan elvettük irányából értelmezhető. Szinte évtizedek óta téma ez, úgyhogy már valóban nagyon sok alternatíva összegyűlt. Amiket említettél, valamilyen felszín alatti víz, karsztvíz, ennek lehetnek bizonyos jogi akadályai, illetve meg kell vizsgálni, hogy nem kockáztat-e esetleg valamilyen ivóvíz készleteket, amihez más érdekek kapcsolódnak értelemszerűen. Tározók. Hát ott van az a két zámoi pátka, amit kifejezetten azért csináltak a 70-es években, hogy pótolja Velencei tó vizét. Most ezek teljesen szárazak, úgymond átfolyásos rendszerben működnek, tehát ami oda beérkezik, a Császárvíz nevű vízfolyásba, az átmegy rajtuk keresztül, ott nem fogják meg, egyenesen a Velencei tóba jut. Kétségkívül lehetőség van arra, hogy ezeknek az infrastruktúráját, kotrását, stb. Elvégezzék, bár én nem ezt tartanám a legoptimálisabbnak, hiszen azért, amikor víztározókat építünk, ott helyben egy elég jelentős párolgási veszteség történik. Ha már valahol párolognia kellene, az inkább a Velencei tóba legyen több víz, és ott párologjon. Ilyen szempontból sokkal optimálisabbnak tartják, hogy igen, a vízgyűjtőn tartsunk meg vizet, de nem feltétlenül nyílt vizes, szemnek szép víztározókba, hanem úgymond a talajba, tehát a mezőgazdaság, agrárium témakörére kezdünk el átevezni, hogy hogyan lehetne lassabban levezetni a vizeket és a talajban ennek a megtartását, megőrzését, beszivárgását erősíteni. Duna víz, ez biztos, hogy egy jelentős infrastruktúra beruházást igényel, tehát ennek költsége van, itt vizet kell A-ból B-be szállítani, és felmerülnek azok a kérdések, hogy mondjuk néhány évtized múlva ugyanúgy rendelkezésre állnak ezek. Számításba kell vennünk azt a fajta kiszolgáltatottságot, hogy alvízi országként nem tudjuk, hogy a Duna belvízi országai mit terveznek, ott hogyan változik az időjárás, az éghajlat, tehát nagyon sok ha van a történetben, amit szerintem felelősséggel senki nem tud kimondani. Kétségkívül a kockázatok, plusz tegyük hozzá, hogy akár a tisztított szennyvíznél minőségi kérdések, azok a gyógyszermaradványok, stb. Illetve az egyáltalán teljesen eltérő vízminőség milyen hatással van. A tisztított szennyvíznél még talán hozzájátszik a képlethez, hogy az van-e olyan mennyiség, ami indokoltá teszi, hogy ebben valóban olyan beruházásokat tegyünk, figyelembe véve, hogy milyen minőségi kockázatot vállalunk mellette. Tehát ezek nagyon összetett kérdések, biztos vagyok benne, hogy ezekre készülnek hatástanulmányok a döntéshozók számára.
És ha jól veszem ki a szavaidból, arra sincsen semmilyen garancia, hogyha bármelyik meg is valósulna, az valódi hosszú távú választ nyújtana erre a kihívásra.
Hogyha tartósan ilyen trendek lesznek az éghajlatban, akkor itt olyan országos kérdések fognak fölmerülni, amik elkezdtek szerencsére felmerülni a közbeszédben, az agráriumban a döntéshozók részéről, amelyek alapvetően meg fogják kérdőjelezni azt a kérdést, vagy meg fogják kérdőjelezni azokat az alternatívákat, amik arról szólnak, hogy A-ból B-be vigyünk vizet, és csak azt a kérdést teszik fel, hogy honnan pótoljuk a vizet, sokkal inkább a víz megtartás és a használatban való alkalmazkodás és takarékosság irányába fognak vezetni.
A rajtad múlna, te milyen konkrét lépéseket tennél?
Ha rajtam múlna, akkor minél előbb elvégezném ezeket a hatástanulmányokat, hogy lássuk, hogy mondjuk egy 5-10 éves távlatban szóba jöhet-e ezek közül valamelyik műszaki megoldás. És biztos, hogy elkezdeném kidolgozni ezt a stratégiát, ami mondjuk egy 50 éves időtávlatban kezeli az alkalmazkodó, fenntartható, vízgyűjtő léptékű területhasználat és vízmegtartás stratégiáját, és talán még egy dolgot lehetne hozzátenni, a szemléletformálást az oktatást, a megértés erősítését nem egy ilyen mellékes sidequestként képzelném el, hanem egy nulladik alapvető feltételként. Országos szinten az alkalmazkodásra fel kell készíteni a társadalmat.
Most ugye elsősorban azért nagyobb léptékű beavatkozásokról beszéltünk, de aki ott helyben él, vagy ott nyaral, van-e bármi olyan, amit ő is meg tud tenni?
Biztos vagyok benne, és ennek nem kell feltétlenül tó vagy tókörnyék specifikusnak lennie. Egész egyszerűen az ivóvízzel való takarékosság gazdálkodásra gondolok. Jelenleg nem nagyon érzékeljük ennek az értékét és szűkösségét, egész addig, amíg mondjuk nemrégiben Pest megyében is történtek ilyen ivóvíz korlátozások. És itt felmerülnek azok a hétköznap jól ismert dolgok, hogy mondjuk az autómosás, vagy ha kertünk van, akkor ne olyan kertet csináljunk, ami csak hatalmas mennyiségű öntöző vízzel fenntartható. És megint ehhez az előző témakörhöz kapcsolódva, azon mindenki nagyon sokat segít, ha elkezdi megismerni ezeket a várható éghajlati trendeket, vagy akár a jelen esetben a vizek működésének természeti törvényszerűségeit, és olyan stratégiákat, olyan döntéshozatalokat támogat, amelyek hosszú távon fenntarthatóak, és számukra is kiszámítható, fenntartható jövőt tudnak mondani.
Ha 10-15 év múlva újra leülünk beszélgetni a Velencei tóról, akkor mit gondolsz, hogy egy ökoturisztikai paradicsomról fogunk majd beszélni, vagy egy kiszáradt tómederről, amelynek a partját elhagyják az emberek?
Talán a kettő között érzem reálisnak, hiszen egy teljes ökoturisztikai berendezkedést ilyen időtávlatban lehet, hogy még nem lehet megugrani, de egy olyan tavat képzelek el, ahol kétségkívül több a vízhez kötődő növényzet, mocsári növényzet, sokkal több a nádas, hagyjuk, hogy nőjön, tud nőni, és lehet látni, hogy a partján sétáló emberek ezt már elkezdik elfogadni, és újra felfedezik maguknak. Már nem egy katasztrófa turizmus történik. Ez akár hozzá kapcsolható a part helyreállítás, part rehabilitáció témaköre. Biztos, hogy egy csomó betontól meg lehetne szabadulni, részben abból az okból is, hogy esztétikailag sokkal riasztóbb, amikor egy kiszáradt partszakaszon egy beton partvédőművet látunk. Ott egy enyhe lejtésű természetközeli part lenne, már is nem lenne ez ennyire riasztó látvány. Tehát egy természetközelibb és ezt élvező, sétáló, kerékpározó embereket már látok magam előtt.
Akkor alapvetően optimista vagy.
Muszáj annak lenni, ezért dolgozom, igen.
Nagyon szépen köszönöm dr. Boromisza Zsombornak, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk. Addig is sziasztok!
Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Világ. Lassan majd megszokom, de az még kicsit furcsa, hogy a tegnap dallama ugyanúgy húz ma. Mert jól áll nekem az élet, meg ebből túl az árabet felöltől, csak beszámolom a négyet, de nem lesz egyszerű keringő. Nem munka, de nem könnyű, egy életforma, de muszáj nem az ív a pontra.
Ladies and gentlemen, Ivan and the Marisol.
És ha közeledik egy új hatás, elsodor majd mindenki már.
után termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fateless-szel, Horán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együtt.